a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelmes Urunk, mindenható Atyánk, Szent Fiad az Úr Jézus Krisztus által Szentlélek közösségében hozzáfordulunk most. Köszönjük. Hálatelt szívvel köszönjük meg neked ezt a napot. Köszönjük, hogy éltettél, köszönjük, hogy olyan sok jót adtál. Köszönjük az erőt a karjainkba, a lábainkba. Köszönjük a levegőt, amit beszívhatunk, és ami éltet bennünket, és köszönjük azt is, hogy ezáltal beszélni tudunk, szavunk lehet. Köszönjük a biztató szókat, amit a Te ígéd által hallhatunk, ami éltethet bennünk sok-sok reménységet, és amivel mi is vigasztalással és reménységgel szólhatunk a többi emberhez. Megtettük ezt oly sokszor, és meg is kaptuk. Amikor elfogyott, amikor az erőnk véget ért, amikor összeroskadtunk, akkor Te mindig megszólítottál, és valami másra, valami többre emelted a tekintetünket. Urunk, így kérünk a mai Isten tiszteletért is, áld meg és szenteld meg azt. Kérünk gyermekeidért, akik hozzád fordulnak, hogy töltsd ki rájuk szent lelkedet, tedd ezt meg ma is, ebben a gyülekezetben is. Jézus Krisztus nevében kérlek, áld meg az ige hirdetőjét, hallgatóját és megtartóját. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét Máté evangéliumából. Máté evangéliumának 13. fejezetéből, a 13. fejezet 44. versétől az 52. versig bezárólag, amíg az igét hallgatjuk alázatos szívvel, helyünket elfoglalva tegyük. Így szólt Jézus. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elvejt örömében, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagyértékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett kerítőhálóhoz is, amely mindenféle halfajtát összegyűjt, amikor megtelik, kivonják a partra, és leülve a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványokat pedig kidobják. Így lesz a világ végén is, eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül, és a tüzes kemencébe dobják őket, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Megértettétek mindezt? Kérdezte tőlük Jézus. Azok ezt felelték. Igen. Ő pedig ezt mondta nekik. Tehát minden írás tudó, aki tanítványá lett a mennyek országának, hasonló ahhoz a gazdához, aki újat és ót hoz elő élés kamrájából. Amen. Kedves testvérek, új és régi. Most új bort ünnepelünk. Új borra van megterítve az úrvacsorai asztal. Ennek nagyon egyszerű, praktikus oka van, nagyobb részt mostanára már leszületelték a szőlőket, és ugyan a régi technológia szerint, de ezt a borászok lehet jobban tudják, majd konzultálunk az Isten tisztelet után, hogy jól emlékszem-e, vagy jól tudom-e, még ilyenkor nincs új bor. Idő kell, még kifor. De azt már lehet tudni, hogy jó-e a szőlő termése, vagy nem jó, hogy körülbelül, ha ügyes az ember, és azt a régi hagyományt, amit az ősök ránk hagytak, a borkészítésnek a csinyát, binyát jól alkalmazza, ez még kevés, ezt is megtanultam, nem elég a technológia, a régi bölcsességek használata, hanem kell egyfajta érzék is hozzá. Egy olyan dolog, ami saját adottságunk, hiszen nem minden régi borkészítő család felnövekvő sarja lesz kiváló borász, kell hozzá egyfajta tehetség, egyfajta olyan eszencia, amit az Isten ad valakinek. Szóval, ha ez mind megvan, akkor abból a termésből, amit idén már leszettek, abból már lehet tudni, hogy körülbelül milyen lehet majd az új bor. Milyen lesz majd az új bor. Már érik, hordókban van. Persze a mai modern technológia már lehetővé teszi, reduktív borkészítés, hogy már most megkóstolhatjuk az új bort. Amit nemrég születeltek, abból már van. Újfajta borok vannak, új borok vannak a mostani ez évi szőlőből, és így lehet új borra egy új értelmet is találni, mert régen még csak azt mondták, hogy azért isszuk új borkor a régi bort, hogy elfogjon a hordókból, és az újnak legyen hely, és csak sejtjük, és imádkozunk azért, hogy a hordókban lévő, régi fahordókban lévő régi módszerrel forró bor az jó legyen. De ez egy új tartalommal töltötte meg most, a technológia, az ünnepünket, már új bor van. Valóságos, új szőlőből készített új bor. Ez még 70-80 évvel ezelőtt nem volt. Régi és új. Ugyanakkor van reformáció is, amiben szintén felmerül ez a kérdés, régi vagy új, régi volt-e, vagy új volt-e, amit Luther, Calvin és a mi őseink, Szegedi Kis István, Károli Gáspár megfogalmazott, hozott közénk, a magyar társadalomba és Európába, vagy régi volt? Régi vagy új? Újítottak, vagy a régit vették elő? És az utolsó dolog, ami ebbe az ünnepkörbe eszünkbe kell, hogy jusson, ugye ez a halál. Hiszen nem régen volt, hogy emlékeztünk halottainkra, mint szentek, halottak napja. Itt az ember találkozik az elmúlással. A dolgok elmúlnak. Nem csak a történések múlnak el, hanem a történésekben élő, a történetekben élő ember is elmúlik. Koporsó mellett, ravatal mellett álltunk meg olyan sokszor ebben az évben, múlt héten is gyászolók vannak közöttünk, akik ebben az évben, vagy az elmúlt években vesztették el hozzátartozóikat, és most emlékeznek. Tulajdonképpen emlék Isten tisztelet ez is, többféle szempontból. Emlékezünk a reformációra, és emlékezünk kedves hozzátartozóinkra, halottainkra. Emlékezzünk úgy, hogy mindent átgondolva előre tekintünk. Múlt, jelen, jövő, új bor, megújulás reformációban, és vajon a halálban, ott mi történik? Nem véletlen egyébként, hogy Luther Márton a 95 tételt Wittenbergben minden szentekre helyezte. Minden szentek ugye nem csak azért, mert akkor sokan jártak a templomba és a templom körül és a temetőkbe gyertyát gyújtani, vagy emlékezni, vagy egy misét kérni elhunyt hozzátartozóik emlékére, hanem ekkor volt a búcsú cédulák árusításának a csúcspontja is. Ezen bukott ki a reformáció első konfliktusa, miszerint a halottak, az elmúltak, az elhunytak üdvösségét meg lehet-e vásárolni. Hogy a saját üdvösségünket meg lehet-e vásárolni, az egy félreértés volt, ezt olvastam egy tanulmányban, abban az időben a Szentszék sem úgy gondolta, hogy ha valaki vesz egy búcsú cédulát, akkor már is meg van bocsátva minden bűne. Nem, ez pusztán a vezeklés kategóriájába esett, tehát aki búcsú cédulát vett, az vezekelt a bűnökért. Azért volt a purgatóriumból, a veszekvésből való idő lerövidítése, vagy kiváltása a búcsú cédula, mert így a papok, a pápa közben járó imádságára a vezeklés ideje rövidült, vagy egyáltalán eltűnt. De ez a halottakra is érvényes? Lehet vezekelni? Vagy megbocsátható-e a vezeklés által a bűn? Vagy a vezeklés a bűnbánat, és az pénzben mérik? Ez volt az, amit Luther nagyon jól látott, és aztán ebből fakadt, hogy az Istenhez való érkezésünk, az Istennel való kapcsolatunk, az nem mérhető pénzben, nem mérhető értékekben, az egyedül az Isten mindenhatóságában található meg. Ő az. Egyedül ő, Krisztusban, aki az emberhez odahajol, és kapcsolatot teremt vele. Új vagy régi? Új és régi? Az ókori szövegek valahol rugalmasabbak voltak. Az és, illetve a vagy szavak, azok ugyanúgy hangzottak. Ha valaki azt mondta, hogy is görögül, vagy azt mondta, hogy vagy, az ugyanaz a szó is lehetett. Héberben még inkább. Az áser szót bármire használták. Ésre, vagyra. Hát ha azt mondom, hogy új és vagy régi, az nem jelent szembeállítást a legrégebbi szövegekben. Tehát a szövegkörnyezet meghatározza, hogy mi legyen annak a szónak az értelme, és legyen, vagy legyen. Tehát mégsem annyira szabad, de pont azért nem, hogy egy kicsit kitekintsünk, és ne egy szó adja meg a szövegnek az értelmét, az igazi értelmét, hanem az egész igei látás. Láthassanak velünk azt, hogy na most akkor mi legyen. Új legyen, vagy régi legyen. Amikor Jézus a tanítványoknak a mennyek országáról beszél, az Isten országáról, mennyek országáról, ugye Mátéban nagyon óvatosan fogalmaz az evangélium írója, amíg Lukácsban Isten országa van, az Isten szót nagyon könnyen használja, hiszen nem zsidóknak írja, Máté zsidóknak ír, ott kicsit óvatosabban kell az Isten és a szót használni, ezért sok helyen mennyek országáról beszél, de tulajdonképpen a kettő ugyanaz. A mennyek országa szántóföldre elrejtett kincshez hasonlít, illetve a mennyek országa hasonló ahhoz a kereskedőhöz, aki gyöngyökkel kereskedik. Mi történik ebben a két sztoriban? Van egy szántóvetőnk, aki munkás, dolgos ember. Igaz? Képzeljünk el egy ceglédi szántóvetőt. Egy igazi, polgáriasult földművest, kereskedő, aki a portékájával kereskedik is, tehát viszi a piacra és eladja. És ezzel teremti meg a család fenntartását. Mondjuk azt, hogy kulák, ugye? A gazdag paraszti réteg Cegléden. Biztos találva érzi magát sok ember, az én szüleim, nagyszüleim is földművesek voltak. Mit csinál egy földműves ember? Szánt, vet, arat, elad, felhasznál, megint vet, szánt, arat. Tehát keresi a kenyerét. tulajdonképpen gyűjtöget, na nem úgy, mint a bolond gazdag, aki nagy aratásnak örvendhetett egyszer, hogy Jézus mondja, példázatában nagy csúrt épített, és azt mondta a lelkének, hogy nyugodj meg lelkem, hosszú évre sok kincsed van félretéve. És azt mondja neki Jézus, hogy hát bolond, még ma elkérik a lelkedet, akkor mi lesz a vagyonoddal? De az az ember, aki a földműveléssel foglalkozik, emberünk bérli a földet. Ugye ez is ismerős, nem volt minden föld saját tulajdonban, régen sem, most sem, bérelték a földeket, ha nem tudták megvenni. Cegléden az 1900-as évek elején, közepén nagyon sok olyan gazdag paraszti család volt, aki nem csak Cegléden művelt földeket, hanem annyira jól ment a gazdaság, hogy kint, kis újszálláson és más falvakban, jászságban béreltek földeket, és ezen dolgoztak vállalkozásban. Ugye? Bérelték a földet. Kiment a szántóvető szántani egy bérelt földre, és mit talál? Kincset. A föld nem az övé. Ezért, ami benne van, az szintén nem lehet az övé. Mit tesz? Hazamegy, azt mondja az asszonynak, na, szedd össze, asszony, a pénzt, az összes pénzt, nem elég, hogy megvegyük azt a földterületet. Mennyi földünk van nekünk? Írjuk össze. Mennyi van a cárán, dűlőben, mennyi van itt-ott a környezetben? Írjuk össze. Adjuk el. Gyorsan adjuk el. Megőrültél, ember? Miért akarod eladni a földet? Ne foglalkozz vele, nem mondhatom el, adjuk el. Kis ajtócsapkodás, családi perpatvar, csak eladják a földet, mert azért az ember, ha megmond valamit, akkor azt úgy köl, az asszony meg sír, hogy mi lesz velünk, nincs már földünk, most már mehetünk majd béresnek, mehetünk majd, el akarod verni, biztos el akarod inni, meg mit szeretnél a pénzzel, vagy tartozásba vagy, nagy tartozásba vagy, és most nem akarod nekem elmondani, mi lesz a gyerekekkel, hogy fognak felnőni, nincsen föld, mindet eladsz. Az ember eladja, amilyen van. Értjük? Eladja a régit. Felszámolja a régit. Mert meg akar venni valamit, ami sokkal értékesebb. De ahhoz, hogy megvegye, ahhoz fel kell számolnia. Nincs bank, aki kölcsön adjon, különben is, ha a bank ad kölcsön, akkor jelzálogot tesz rá, tehát tulajdonképpen nem a miénk, hanem a banké, és ha találunk benne kincset, akkor még képes a bank is lenyúlja azt is. Az övé. Azt akarja, az övé legyen az a föld, és az övé legyen az a kincs, mert sokkal több, sokkal nagyobb értéke van. Nézzük, mit csinál a gyöngykereskedő, egy másik szakterület, kereskedelem, de biztos vannak kereskedők is itt, akik adnak és vesznek. Nyilván a kereskedő olyan dolgokkal kereskedik, amiket szeret. Tehát mondjuk, aki szőnyegeket szeret, az nem fog kereskedni autókkal. Például. Vagy aki mondjuk, most mondhatnék bármit, aki virágokat, vagy épületeket, házakat ad és vesz, az nem fog kereskedni ásványvízzel, vagy valami mással. Tehát értjük. Azok, amikkel kereskedünk, amiket adunk és veszünk, azokat szeretjük. Van, aki földdel kereskedik, mert így gyöngyökkel kereskedett, ékszerrel, valaki kereskedő is. Ugye azokat szerette is, és kereste az igazán szép, a mindennél szebb gyöngyöt. Az, ami úgy a dísze lehet az ő munkásságának. Amiért, ha ránéznek, vagy ha tudják, hogy nála van, akkor azt mondják, hogy ez igen, ez a csúcs. Ha egy autóval kereskedik valaki, akkor nem fog Trabanttal járni. Nem azért, mert nem szereti a Trabantot, hanem azért, mert hát ugye az autókat ismeri, és tudja, hogy melyik a jó, és ő szeret a legjobbba ülni, és valami kuriózum autót vesz, valamit, amit igazán ritkaság, amit szeret. És És amikor ránéznek, hogy a többiek meglátják, akkor látják, hogy igen, ez az ember ért hozzá, mert neki is olyan van, ezt szereti, ez az övé. A gyöngykereskedő talál egy gyöngyöt. Egyet. Egyetlen egy gyöngyöt, amit meg akar venni, de nem tud, nincs elég pénze. Igazán ritka. Kivételes gyöngy. Hazamegy, kinyitja a páncélszekrényt, összeszedi az összes gyöngyöt, oda megy az asszony hálószobájához, kihúzza a fiókot, kiveszi az ő általa félretett gyöngyfülbevalót, a feleség megint hisztizik, mit csinálsz, hova viszed, ez az enyém, majd visszakapod. Mi történt? Valami baj lett, elsüllyedt a hajó, csődbe ment a kereskedés, betörtek, kiraboltak, a biztosító nem fizet. Mi van? Nem foglalkozz vele, nem mondhatom el, mert még valaki megveszi előlem. Mondja magában, kell a pénz. Az összes eddig összevásárolt, értékes dolgot eladja. Felszámolja. Azért, hogy megvegyen egy újat. A legszebb. Ebben a két példázatban nagyon egyértelműen utal arra Jézus, hogy hát bizony a régi dolgokat föl kell számolni, ahhoz, hogy egy újat az ember magáénak tudhasson. Mert a régi gyöngyök, a régi tulajdonba vett szántóföld, az bizony akadály. Akadály. Ha azok megmaradnak, akkor az új nem lesz az övé. Vajon mit akar kihozni ebből ez a lelkész, igaz? Valószínűleg azon gondolkodtok, hogy most azt akarom elmagyarázni nektek, hogy dobjuk a sutba az összes hagyományunkat, az összes régi dolgunkat, mert valami újra van szükségünk. Biztos valami olyat akar mondani nekünk, hogy most már aztán tényleg meg kéne újulnunk. Valóban közel jártak hozzá, de nem fejezte volna be így Jézus ezt a példázatot. Egyrészt a világ végével, nagyon erős, nagyon komoly figyelmeztetés, amikor azt mondja, hogy a hitványokat kidobják, a jókat pedig összegyűjtik, edényekbe rakják. Ez egy nagyon-nagyon erős üzenet. Vigyázz! Mert az értékes, mert a jó, az új, amit Jézus Krisztus kínál, az nem csak, hogy értékes, nem csak, hogy jó, hanem az az egyedüli olyan dolog, ami az életedet jelentheti. Na most ezután pedig azt mondja Jézus, hogy az írástudó, aki tanítványa lett a mennyek országában, hasonló ahhoz a gazdához, aki újat és ót hoz elő illés kamarájából. Mert nem azt akarom mondani, hogy minden, ami régi, az kidobható. És Jézus sem így gondolta. Nem azt akarta mondani, amit Márkion mondott, amikor a kánont tették össze, rakták össze, hogy hát dobjuk ki az Ószövetséget, nem kell az nekünk. Nekünk csak az Új Szövetség kell. Az Ószövetség a zsidóké, az Új Szövetség a miénk. Nem ezt akarom mondani. Nem azt akarom mondani, hogy felejtsük el az összes ősatyát, Augustinustól kezdve. Nem azt akarom mondani, hogy Luther és Calvin azért volt nagy és azért volt jó, mert ott valami nagyon újat, valami egészen avantgárdot hozott, és ezt kell nekünk megértenünk, és ezért kell újat hoznunk. Nem ezt akarom mondani. Nem azt akarom mondani, hogy minden rossz, ami régi, és Jézus sem ezt mondta. Nem a dolgokkal, nem a lényegi tartalommal van baj a régiben, hanem a szemüveggel, amin keresztül nézzük. Hogyan látjuk? Hogyan látjuk Luthert, Calvint? Hogyan látjuk az életünket? Úgy látjuk Luthert és Calvint, mint aki mindent megújított, és a régit abszolút elvetette? Ez nem igaz. Luther egész Augustinusig nyúl vissza. Calvin szintén Augustinusig nyúl vissza, amikor a predestinációról beszél. Origenész. Egyházatyák rendkívül fontos dolgokat láttak meg, és adtak át az későbbieknek, az utókornak. Amikor a Biblia fordításáról beszélünk, Biblia fordítás, ez egy nagyon új dolog volt. És azt mondjuk, hogy hát így kell. Igen, így kell, mert miért volt a Biblia fordítás? Azért volt a Biblia fordítás, hogy értsék az emberek az Isten igéjét. Ugye? Hát latinul volt kézben a Biblia, latinul nem tudott csak a szűk felső réteg, az értelmiségi réteg. De hát nem csak az értelmiségi rétegnek kell bejutni a mennyek országába, Jézus nem ezt mondta. Péterék halászok voltak, nem is tudtak olvasni, írni. Csak néhány tanítvány tudott. Pál apostol volt a csúcs képzett ember. Meg egy-kettő még közül, Júdás például. Most őt ugye valószínűleg szempontból hagyjuk is. De hát az összes többi emberrel mi lesz, aki nem tud latinul? Most két dolgot tehetünk, vagy megtanítjuk őket latinul, igaz? Mindenkit, hogy tudják olvasni és érteni a Bibliát, vagy lefordítjuk a Bibliát németre, franciára, magyarra. A kettő közül a nehezebb és az értékesebb úgy kulturálisan az, hogyha mindenki tudna latinul. Ugye az lenne az ideális, hogy gimnáziumban még régen, pár évtizeddel ezelőtt tanították református gimnáziumban a latint, mert alapműveltséghez tartozik. Tehát nem tudták fölvállalni ezt az egész munkát. Inkább fordítsuk le! Németül csak hamarabb megtanul az, aki egyébként németül se tudott olvasni. De azt meg tudjuk tenni. Jó. És németül hangzik a Biblia. Magyarul hangzik a Biblia. Ők egy kompromisszumot kötöttek. Lehet vitatkozni rajta, hogy még volt értékesebb, még lett volna. Kíváncsi lennék, hogy hányan tanultak volna meg latinul, hogy megértsék a Bibliát. De Luther látta a lehetőséget egy kevésbé értékes dologban ahhoz, hogy egy ettől sokkal értékesebbet adjon majd az emberiségnek. Egyébként ő kiváló latinos volt, mint ahogy Calvin is. Ők maguk, a reformátorok csúcs képzettséggel rendelkeztek, ők tudtak minden nyelven, héberül, görögül, latinul beszéltek. De ahhoz, hogy az örök életet hirdessék, ahhoz a nép nyelvén kellett szólnia az Isten igéjének. Valahol erről beszél Jézus, hogy az írástudók, azok az a régi üzenetet, az, ami nagyon régi, magyarul az, hogy Isten szeret, azt úgy tudják magyarázni, hogy az új látásmódú ember is meg tudja látni. Újkor, új kontextus, új látás. Mint ahogy mondtam, régen az új bor még nem volt új. Most van egy új jelentéstartalma. Ma sok mindennek van új jelentéstartalma. Ma interneten, mobiltelefonnal kommunikálunk. Valahol ebben az új közegben, kontextusban kell nekünk jó írástudó módjára megtalálni azt, hogy hogyan lehet átadni a régi üzenetet. A régi üzenetet, ami arról szól, hogy az életed minden egyes története, történése nem ér semmit, hogyha Krisztusért nem tudod föladni azt. A hozzátartozóink, az egész életünk munkássága
és mindazoknak a munkássága, akik éltek és élnek közöttünk. Ha e világi, örök élet nélküli feltámadásban nem hívő szemmel nézzük azokat, akkor lehet egy szép élettörténet, amin elgondolkodhatunk, amit sírva vagy kellemes emlékekkel felidézve magunk elé vehetünk, de nem fog ragyogni rajta az örökké valóság dicsősége. Nekünk Krisztuson, a feltámadáson keresztül kell néznünk hozzátartozónk életét is, ami elmúlt, a régit, de régi módon nem nézhetjük. Csak új ember módján, a feltámadott ember módján. Értjük? Régi vagy új. Ha dolgokra, ha történésekre, ha az Isten igéjére gondolok, akkor mind a kettő. A régiek és az újak, az új történetek ugyanarról szólnak. Ugyanarról szól egy szent élete, ugyanarról szól egy vértanú élete, ugyanarról szól Calvin, Luther élete, akinek hiába kínáltak pénzt, hatalmat, ő kitartott amellett, hogy nézzük már másképpen az Isten igéjét. Nézzük úgy, ahogy az ősök. Nézzük úgy, ahogy az apostolok, ahogy a hitvallók, a mártírok. Nézzük úgy, mert hogy kicsit elferdült a látásmód. Nekünk sem kell bedőlni annak, hogy most transzparenseken meg nagy molinókon kell hirdetnünk. Tehát nem úgy kell néznünk, ahogy a modern világ akarja a Bibliát és a Szentírást. Sokszor azt mondják, hogy kell modern istentisztelet, kell tánc, meg kell videó, mindenféle fények kellenek az istentiszteletekre, hogy bevonzzuk az embereket. Nem ezt kell megváltoztatni. Nem azt kell megváltoztatni, amit jól csinálunk, hogy jól látjuk az igét. Azt kell megváltoztatni, hogy amit jól látunk, azt hogyan mondjuk el, hogy megértse a másik ember is. Elfelejtettük a régit, az apostolit, akik oda mentek, megölelték a betegeket, vigasztalták a gyászolókat, meglátogatták a börtönben lévőket, akik kapcsolatot teremtettek az emberekkel, face-to-face kapcsolatot. A legújabb kutatások szerint, ha beszél valaki, annak a 20%-át érted meg. Ha valaki képeket is tesz mellé, akkor 60%-át. Ha valakivel interaktív kapcsolatban vagy, interaktív módon, vagy az életében jelen, beleéli magát a tiédbe és te az övébe, akkor akár a 80%-át is megértheti annak, amit mondani akarsz. A legújabb kutatások azt mondják el, hogy az egyházaknak, az egyháztagoknak hogyan kell jelen lenni egymás életében. Hogyan? Ahogyan Jézus jelen volt a tanítványok életében, ahogy az apostolok jelen voltak a gyülekezetek életében, ahogy a gyülekezeti tagok régen jelen voltak egymás életében, régi, új, régi, új, a régen elfelejtett, régi, új. Ót és újat. Együtt. Krisztusban. Mert Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Krisztus 5000 évvel ezelőtt is megtartotta Ábrahám életét. Krisztus megtartotta az apostolok életét, megtartotta Calvin Luther életét. Krisztus megtartja a te életedet is most. Nem kell félni a haláltól. Nem kell félni a haláltól. A halál ellenség. Azt mondja a Szentírás, de nem kell félni tőle, mert nem győz le, mert Jézus legyőzte. Ez egy nagyon erős vigasztalás, nagyon erős lelki erő. A Szentlélek ereje így munkálkodhat bennünk. Legyen ilyen ez az ünnep vigyük hírül mindenkinek az evangéliumot. A régi, új, reformált, megértett, továbbadott evangéliumot. Amen. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Álljunk fel. Úrunk Istenünk, köszönjük. Köszönjük, hogy olyan sok értéket bíztál őseinken keresztül ránk. Köszönjük, hogy ők mind megújult emberek lehettek. Azok, akik Jézus Krisztuson keresztül láthatták a világot maguk körül. Akik megláthatták a megkötözöttségeket, a pénz hatalmát, ami elvisz bennünket tőled. Akik megláthatták nyomorúságainkat, amikkel mi magunk önző módon nyomorítottuk meg magunkat. Megláthatták, és képesek voltak megújulni a te régen közölt arcodra, amit már Ábrahám is láthatott. Ő is látta és örvendezett, hiszen te vagy a kezdet, te a teremtésben is ott voltál. A te arcodra formálódik a világ körülöttünk, minden csodájában ott mosolyogsz te, és minden halálban és szörnyűségben ott mosolyog az ellenség. Mit választasz? Válasz azért az életet, hogy élj, mondta az Úr Mózesnek. Válaszd azért Krisztust, mondta az apostol, a sokféle Istenben hívő embernek. Egyedül Jézus Krisztus, mondta a reformátor. És mi? Mi most mit mondunk? Mit mondunk a televíziók, az internet, a műholdak korában? Hova megyünk? Mit látunk? Urunk, segíts nekünk meglátni a halálon túli életet. Meglátni a te örökkévaló arcodat az elmúlás tükrében. Lehessen, a mi életünk átformálódott, a te arcodra formálódott. Tudjuk meglátni minden értékes üzenetedet, amiket ránk bíztál őseinken keresztül. És mindazt, ami már nem a tiéd, ami csak a mi önzésünk által van bennünk és körülöttünk, azt engedd levetkőznünk. Legyünk olyanok, akik óból és újból a tiédet hozzuk elő. A tiédet, nem a magunkét. Jézus Krisztus nevében így kérlek, hallgass meg bennünket. Amen.
Most pedig Istennek népe, szentek közössége, fogadjátok az Úr áldását. A minden kegyelemnek Istene, pedig aki az ő örök dicsőségére hívott el bennünket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Ővé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.